Visszatértünk önök továbbra is a Szenzort hallják, és mint azt az előző blogban elmondtuk, egy okostelefon tesztjével fogjuk folytatni a műsort, ami egyébként önmagában annyira nem izgalmas, az LG K42-ről van szó, tehát nem egy csúcsmodell, nem hozott semmi nagyon fontos áttörést. Azért választottuk elsősorban, mert egyrészt új, tehát hogy aktuális a téma, másrészt gyönyörű szép, tehát dizájnban mégiscsak tudott hozni valami újat, ami manapság egyébként szerintem nagyobb feladat egy okostelefongyártónak, mint nem tudom, egy jobb kamerát csinálni, mert egyszerűen kicsi a mozgástér. Illetve, hát ha majd belefér az időnkbe, akkor ennek kapcsán egy kicsit beszélgetünk arról, hogy hogyan állnak most a alsó-közép kategóriás telefonok, hogy áll a piac, mert hát ez egy ilyen készülék. És hát az LG-ről tényleg rég esett itt szó, ugye pár hete szerintem pont annak kapcsán említettük őket, hogy olyan hírek röppentek fel Koreában, hogy le fognak állni az okostelefonok gyártásával, amit aztán cáfoltak is. Úgyhogy lehet egyébként, hogy átfutott a fejükön, csak végül úgy döntöttek, hogy nem, mert ugye azt korábban nekünk elmondta Ken Hong, az LG-nek a kommunikációs igazgatója, hogy egy technológiai vállalat telefonos divízió nélkül lemarad a versenyben. Tehát, hogy akkor is meg kell tartani egy telefonos divíziót, ha az veszteséget termel, ha nem annyira jók az eladások, mert egyszerűen az a mozgató rugója most a telekommunikációs piac egy csomó másik piacnak, és így tudnak versenyben maradni.
Nyilván ezt máshol is látjuk, tehát több PlayStation fogy, mint Xperia, de mégis az van, hogy az Xperia Pro, meg azok a csúcskészülékek, meg maga az egész portfólió, az kell a japán gyártónak is, és kell a dél-koreai LG-nek is. És hát az LG alapvetően egy nagyon innovatív gyártó mobilos téren, legalábbis így ismertük őket. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit egyrészt nagyon ügyesen csináltak, és voltak nagyon életképes termékek is, tehát most nem hinném, hogy nagyon végig kell mennünk itt mindegyiken, de azért...
A G-szériára én egy kicsit azért szívesen visszagondolnék, ugye a G4 az talán bőrhátlappal jött, azért volt különleges, tehát hogy dizájnban hozott, a G4 volt, ugye?
Az a G4 volt,
a G2, igen. G3 csak simán jó telefonok voltak, vagy hogy mondjam. A G4 bőrhátlappal jött, amiből aztán volt valami visszahívási ügy is, mert hogy így hamar kikopott a bőrnek a széle, vagy valami ilyesmi történt, de ettől függetlenül az egy sikerszori volt. A G5 meg kvázi egy moduláris telefon volt, cserélhető akkumulátorral, ami annyira nem jött be egyébként a piacnak, mert ugye ahhoz, hogy egy akkumulátor cserélhető legyen, ahhoz kell egy vastag külső héj, tehát nem lehet egy ilyen puha telepet cserélgetni a felhasználónak, ami viszont helyet foglal, úgyhogy kvázi kisebb akkumulátorférel kapacitásra ugyanakkor a helyen, hogyha valaki cserélhetőt használ. Igaz, hogyha cserélhető, akkor ugye be lehet rakni egy újat, hogyha lemerült az egyik, de valahogy nem annyira jött be, de az is egy nagyon innovatív telefon volt szerintem.
Igen, a G6 meg egy nagyon-nagyon szép telefon. Egy
hát meg talán az volt az első 18-9-es?
Hát nem az első, de nagyon-nagyon jól behozták ezt a nyújtott kijelzőt, ami azóta hát gyakorlatilag látjuk, hogy mindenkinél megjelent, és abszolút
kényelmes. Ja, meg még valami, hogy az LG volt szerintem az a gyártó, ezt most meg nem mondom, hogy G5 óta talán, akik ahhoz ragaszkodtak, hogy legyen ultraszéles látószögű kamera.
G5-nél
mert
volt
akkoriban
először,
a Samsung is, az Apple is arra ment rá, hogy az nem kell, hanem tele, tehát ilyen 50 mm ekvivalens gyújtótávolságú portré kamera legyen, kétszeres nagyítás, hogyha úgy tetszik, mert ott még meg is volt az indokolva, emlékszem, hogy ott nekem nagyon magyarázták, hogy hát nézzem meg az Instagramot, és mindenki portréfotókat rak föl az Instagramra, meg a többi social media oldalra, és hogy ez kell az embereknek, meg mélységéresség, meg bokeh effekt, meg ilyenek, és az LG azt mondta, hogy nem, tehát hogy nagy látószög kell a fő kamera után elsősorban, és aztán így eltelt 2-3 év, és nekik lett igazuk. Talán még az Asus meg az Alcatel voltak azok, akik próbálkoztak ilyen nagy látószögű kamerákkal, de az LG mindvég kitartott mellette, és végül az lett, tehát ma már szerintem minden.
Igen, volt másnál is nyilván, csak ugye, hogyha kettő volt, akkor általában a második volt a telét. Igen, és akkor utána az Apple is ugye átállt erre, hogy akkor egy normál mobilos látószög, meg egy nagy látó, hogyha normál készülékről beszélünk, és plusz egy tele, hogyha Pro-ról. Na, de mindegy is, tehát volt még a Flexi is, ami egy ilyen öngyógyító hátlapú, meg ilyen halított kialakítású.
Hogy is működött az a technológia? Tehát úgy kell elképzelni, úgy képzeljük el, hogyha megkarcoltuk, akkor így pár nap alatt az így eltűnt, az a karc. Most nyilván itt nem egy ilyen nem is tudom, nagyon mély karcra kell gondolni, egy bozót vágó késsel, valaki, ha nagyon nekiesett, az nem gyógyult be, de az ilyen kis zsebkarcok, igen. Mert ugye az LG egyébként, van az LG Chem ilyen kémiai vállalat, nem is tudom, mi erre a megfelelő kifejezés, de ugye ők ezekben a dolgokban eléggé otthon vannak, hogy anyaghasználat, meg ilyesmi. Úgyhogy az is egy érdekes dolog volt, igen.
2020-ban alapvetően a Velvet és a Wing uralta az LG-nek a kínálatát. Nem volt sok készülék tényleg, a K-szériásokon kívül gyakorlatilag ezekre emlékezhetünk. Ugye a Velvet az egy ilyen átlagos készülék volt, aminek az 5G volt a nagyon nagy hívószava csomó piacon, nálunk azonban nem, viszont egy nagyon-nagyon szép telefon volt. Az is gyakorlatilag a G-szériát váltották levele, illetve a Wing, ami ugye ez az elforgatható másfél kijelzős eszköz, ami pedig egy, hát nem is tudom, hogy tech demo ez, vagy valamilyen fajta alternatív gondolkodásmód.
Én ezt bírom az LG-be egyébként, hogy szerintem ők ezt nem gondolják így végig, hogy az most tech demo, vagy nem. Valakinek eszébe jutott, szerintem odáig gondolták végig, hogy meg tudjuk csinálni, tömegtermelésre is meg tudjuk, akkor csináljuk. Csomó LG telefon, az szerintem, most nyilván ezt a legpozitívabb értelemben mondom, de én így képzelem el azokat a board meetingeket, ahol így valamelyik designer lerakta az asztalra, hogy...
És nem is csak azt, hanem, hogy az átmegy egy költségosztályon.
Igen.
Na, mindegy is.
Egyébként az LG globálban azért elég jól áll, tehát azt, hogy a mobilos üzletáguk az nem remekel, hát kijelzőkben, tévékben szárnyalnak.
Abszolút, abszolút.
Na, és ha már szép telefon, igen, akkor eljutottunk így 6 perc után az LG K42-ig.
Gyakorlatilag a K42 az szerintünk az LG palettájáról a most megvehető legolcsóbb olyan telefon, amivel már érdemes lehet foglalkozni. Van a K22, ami egy rendkívül fapados és nyögvenyelősen használható, elég gyenge okostelefon.
Hát az ilyen operátori telefon egyébként, hogyha valaki köt egy előfizetést, és 1 forintért szeretne hozzá valamilyen telefont választani, akkor, tehát ezt a szegmenset is le kell szedni, akkor biztos vannak olyan felhasználók, akik már 10 éve Samsung, LG, Nokia, vagy nem tudom milyen készüléket választanak, és akkor ezek a gyártók ugye kínálnak is ebben a szárszegmensben valamit nekik, de hát árérték arányban azért nem feltétlenül kiemelkedő modellek ezek.
Maga a K42 az egyáltalán nem apró kijelző, készülék 6,6 hüvelykes kijelzőt kapott 29-es képarányjal, 720x1600 pixeles IPS panel van rajta, hát az alsó káva az viszonylag markáns, felül kicsi.
De nekem tetszik egyébként, jól áll neki, hogy az alsó káva az ilyen kicsit vastagabb.
Egyébként jól néz ki, úgyhogy ilyen szempontból nincsen vele gond. Alul látunk rajta egy Type-C csatlakozót, meg egy háromfeles jacket, szóval igazából ilyen téren abszolút a legjobbat hozza, amit manapság el tudunk képzelni. A hátulján pedig egy ilyen nagyon érdekes, ugye van egy ilyen alumínium keret, és a hátlap felülete az pedig egy ilyen hullámos kialakítású, ahogy Bok fogalmazott, hullámpalás jellegű felületet.
Igen, azért nem annyira tréten, nem úgy képzelje senki, mint egy hullámpalát. Igazából tök jól néz ki.
Nagyon jól néz ki, tényleg, tehát egy ilyen kellemes, matt, szürke, az ujjanyomatokat sem olyan extrém módon vonza, úgyhogy igazából a külső terén abszolút jól csinálták, van rajta egy diszkrét kamerasziget, és igazából tényleg jól néz ki, tehát ezzel abszolút nincsen semmi probléma. Méretes készülék, ez egyértelmű, de nem is használhatatlanul nagy egyrészt, másrészt pedig egyszerűen az van, hogy manapság ekkorák a telefonok, tehát sajnos ezt így el kell fogadni. Úgyhogy ilyen téren abszolút rendben van. Hát a hardware már kevésbé.
Igen, a kijelző kapcsán, bocsánat, azért még annyit elmondanék, hogy ez a felbontás, ez hát elég alacsony, de kategórián belül fényerőben viszont abszolút rendben van, tehát hogy egy nagyon picit talán a kategória átlag fölött is van a fényereje, úgyhogy a napfényben is olvasható ez a panel, nyilván nem lesz egy ilyen, hogy is mondjam, vizuális orgazmus ez a felbontás senkinek, de hogy ebbe a kategóriába szerintem ez az alacsony felbontású kijelző amúgy elég.
Abszolút igen, tehát legalább a hardware sem szenved annyira. Esetünkben a MediaTek Helio P22, ez egyébként a Xiaomi Redmi 6-osnak volt a rendszer csípje korábban, és hát azért az egy 2018-as készülék, tehát Nyilván nem ez az idei csúcshardverek csúcshardvere, viszont van 8 darab Cortex A53-as mag, 2 GHz-es órajelen. Én azt gondolom, hogy 2021-ben még ez bőven elegendő tud lenni ebben a kategóriában. Van benne egy PowerVR GE8320, mint GPU. Hát ez viszont már nagyon kevés, tehát hogyha azt vettük észre, hogy ahol elvérzik maga a készülék, az inkább a grafikus teljesítmény, mint sem a számítási kapacitás. Viszont 3 GB RAM van, ami bőségesen elég, úgyhogy azt meg tudjuk dicsérni, és van benne egy 64 GB-os belső tároló. Úgyhogy gyakorlatilag azt vettük észre, hogy a rendszersebesség ugyan nem kiemelkedő, meg nem kell itt elképesztő dolgokra gondolni, de vállalható, nem az van, hogy mindenhol sokat kell várni, itt-ott kell várni, persze betöltenek dolgok, a görgetése az a 120 Hz-es óriási extrém dolog, de alapvetően teljesen rendben van. És maga a kezelőfelület is, ugye az LG saját UX-e az Android 10 verzión teljesen jól működik.
Úgyhogy... Egy csomó kis extra okosságot tud egyébként, pont ebben is sokat próbálkozott az LG, voltak ilyen szerintem teljesen fölösleges funkciók is az évek alatt, de a jók meg megmaradtak, és hát ha valaki szereti, akkor örömmel fogja használni, mert tényleg egy jó rendszer. Menjünk át szerintem a kamerákra, ugye a kamera szigete, tehát ez a telefon szebb, mint amennyire jó vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és ez nagyjából így a kamerákról is elmondható, hogy ott van az a kamerasziget, 4 kamera is ott látszik, ránézésre van, ami tök komoly fotós képességet feltételezne az ember, de hát gyakorlatban a fő kamera is csak 13 megapixeles, ott dolgozik mellette egy ultraszéles látószögű kemény 5 megapixellel, és van még 2 szenzor, 2-2 megapixellel, az egyik egy makró, a másik egy mélységéresség szenzor, hát így igazából dísznek vannak. Maga a chipset sem tudna egyébként ennél sokkal komolyabb kamerakvartettet elműködtetni, úgyhogy ott is volt némi korlátozás, és hát elég vérszegény az a képminőség, amit ki tud préselni magából ez a telefon.
Főleg, hogyha azt nézzük, hogy a dinamika szűkös, meg a vonalélesség esetleges, de egyébként a főkamera nem csinál vállalhatatlan fotókat, nem csinál jó képeket se, de értelmezhető képeket csinál, tehát ránézünk, és egy fotót látunk, és el tudjuk képzelni, hogy mi lehetett ott valójában. Az ultraszéles modul az nagyon gyenge, az tényleg az gyakorlatilag szerintem csak ilyen presztízs kérdés volt, hogy akkor legyen ebbe is, és hát éjszaka vérzik el igazán, tehát éjszaka van az, hogy a dinamikai gyengeségeket már egyszerűen nem bírja a szenzor meg a feldolgozó elvinni a hátán, úgyhogy ott már tényleg nagyon-nagyon rossz, de úgy nappal akár még egy rövid videót is lehet vele Full HD-ban forgatni. Igazából fotók terén pedig nem vállalhatatlan, hát nem egy csúcstelefon, nem is annyiba kerül.
Igen, adatkommunikációban 4G az van, a Wi-Fi-ből viszont hát egy elég régi verziójú chipet raktak bele, az 5 GHz-es hálózatokat nem látja a telefon, Bluetooth 5.0-ás, ugye Type-C-n lehet tölteni, van NFC, infraport nincs. Az egyébként tök jó benne, hogy az LG fölrakott egy saját zenelejátszó alkalmazást, amit nem minden gyártó rak már föl, úgyhogy nem kell itt a Play áruházban vadászni valami third party megoldást. Az akkumulátor 4000 mAh, ez bőven elég a két napos készenléti időre is átlagos felhasználás mellett. 10 watttal lehet gyors tölteni, de ugye az annyira nem gyors, szóval inkább mondjuk úgy, hogy 10 watttal lehet tölteni. Ez nyilván a koros chipset számlájára írható szintén. Körülbelül nekünk ilyen 12 órás videónézési időtartam jött ki, ami nem kiemelkedő, inkább átlagos, és hát nagyjából ezt lehet elmondani az egész készülékről, és ennek kapcsán, mert még van egy 3 percünk, rá is térnék arra a kérdésre, hogy elég sok levelet kapunk azzal a kapcsolatban, hogy hallgatóink, meg Moblarénás olvasók telefonvásárlás előtt vannak, nem szeretnének kifizetni egy vagyont egy csúcstelefonért, és azt szokták kérdezni, de tényleg két naponta kapunk egy ilyet, hogy vegyenek egy új középkategóriás telefont, vagy vegyenek egy 2-3 évvel ezelőtti csúcsmodellt. Adott esetben használtan, vagy adott esetben újonnan, mert még vannak készletek bizonyos modellekből. Te mit javasolnál nagy általánosságban, ha most valaki ilyesmi gondolkodik? Most nem mondom, hogy az LG K42 kapcsán pont. Igen, ez a kérdés.
Mert ugye mondjuk az előző csúcstelefonok is hát ennek a készüléknek vagy duplája, vagy háromszorosa árban. Ez a készülék ugye az alsó közép kategóriával inkább azt feszegeti, hogy mi az a legolcsóbb készülék, amit egyáltalán meg lehet úgy venni, hogy nem lesz fájdalmas a használata, és nyilván nem az ingyen telefonról beszélünk, hanem hogy pénzt adni valamiért. És hát ilyen téren alapvetően a Redmi 9 is ott van, mint alternatíva, a Honor 9X, a Galaxy A20s, a Nokia 3.4, de alapvetően azt érzem, hogy itt azért olyan óriási különbségek nincsenek, tehát a Xiaomi az talán egy kicsit fölötte áll ennek az egész szegmensnek, de a többiekkel tulajdonképpen nincs komoly elmaradás egyik vagy másik szemszögből sem, és a K42 is, akinek tetszik, és aki ennyi pénzt akar telefonra szállni, annak szerintem ajánlható.
Igen, itt mindenképp kompromisszumot kell kötni ebben a kategóriában, az látszik. Tehát, hogy a K42 egy ilyen kiegyensúlyozott, korrekt készülék, használható főkamerával, nappal, és nagyon szép dizájnnal. Valószínűleg ez is egy komoly döntési szempont, de azért ha te viszont egy felső középkategóriás új telefon, meg egy 2-3 évvel ezelőtti csúcsmodell között kéne, hogy válasz?
Hát, hogyha a szoftveres támogatása fontosabb, akkor lehet, hogy inkább az újat, mert az mégiscsak új, de hogyha a kijelzőt, a kamerát nézem, a hardvernek az erejét nézem, akkor viszont inkább a régebbit, és lehet, hogy én így döntenék. Inkább egy régebbi, de csúcsmodellt.
Én nem tudom, hogy döntenék egyébként, azért is téged kérdezlek, tehát hogy ezekre nem is olyan szoktam tudni válaszolni ezekre a kérdésekre. Jó, nyilván konkrét készüléktől is függ, mert azért mindenki, aki kérdez, az kinézett már egy 2-3 modellt, és akkor azokból kell választani, ami így egyel könnyebb, mint általánosságban. De igen, tehát hogy nem feltétlenül gond egy 2-3 éves hardware, itt az LG K42 esetén egy picit az, mert nem mindegy, hogy egy 2-3 éves középkategóriás hardware-ről beszélünk, vagy egy 2-3 éves csúcs hardware-ről. Ettől függetlenül tényleg összegezve itt a készüléket, mert alig pár másodpercünk van már, szerintünk egy értelmes választás az LG K42, és nagyon üdvözöljük azt, hogy egy újszerű dizájnt tudott a gyártó alkotni 2021-ben, mert manapság ez ritka. Ez volt már a Szenzor, köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is velünk volt, a jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk, majd addig is minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.